Köszönjük, Úr Jézus, a te keresztedet, a kereszthalálod, dicsőséges feltámadásod győzelmét, és hálásak vagyunk, hogy ezért lehet nekünk nem csak bűnbocsánatunk és élő reménységünk az örök életre nézve, hanem erre a földi életre nézve is igazi boldogságunk. Köszönjük, Urunk, hogy lehet, hogy vannak nehézségek és nehezebb helyzetek, de akkor is tudhatjuk, hogy nem csak mellettünk vagy, hanem segítesz, megoldod a problémáinkat is akár. De köszönjük neked a sikereket, köszönjük a pihenés lehetőségét, a szabadságos időt, hogy a munkahelyen tapasztalt örömöket is. Szeretnék arra kérni, hogy most a baráti közösségben, az ifi órán, ifi alkalman, hadd ismerjük meg, Urunk, a te ígédnek újabb tanítását, üzenetét, és erősítsen ez abban, hogy hűséggel kövessünk, még hűségesebben kövessünk téged. Amen. Márk evangéliuma, 10. rész, első 16 vers. Ezt írt a Bazsa nekem, aki szeretett. Tehát Márk 10, az első 16 vers.
Jézus onnan elindulva elment Júdea határába és Jordánon túlra. Újra sokaság gyülekezett hozzá, ő pedig szokása szerint ismét tanította őket. Farizeusok is mentek hozzá, és megkérdezték tőle, hogy szabad-e a férfinak elbocsátania a feleségét. Ezzel kísértették Jézust. Ő azonban visszakérdezett. Mit parancsolt nektek Mózes? Azok ezt mondták. Mózes megengedte a vállólevél írását és az elbocsátást. Jézus erre így szólt hozzájuk. Szívetek keménysége miatt írta nektek Mózes ezt a parancsolatot, mert a teremtés kezdete óta az embert férfivá és nővé teremtette az Isten. Ezért elhagyja az ember apját és anyját, és lesznek ketten egy testé, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybe kötött, ember el ne válassza. Otthon ismét megkérdezték őt erről a tanítványai. Ő ezt mondta nekik. Aki elbocsátja feleségét, és mást veszel feleségül, házasságtörést követel ellene. És ha az asszony bocsátja el a férjét, és máshoz megy férjhez, szintén házasságtörést követel. Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Ekkor átölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket.
Ne is szakaszról beszélgessünk többet az első, és már jó, hogy a második próba mind a kettőre egy fogad. Csak szeretnének jelezni, hogy én az Úr Jézustól tanultam azt, hogy mindig érdemes visszakérdezni, hogy valami kérdést tesznek föl, na akkor van idő gondolkodni, bár neki nem kellett sokat. Még mielőtt belemegyünk bármibe is, én szeretném megkérdezni, hogy a tanítványok miért kérdeztek külön rá Jézusnál erre a témára. Itt a 10. vers, hogy a Károlyban hívva, hogy odahaza a tanítványa ismét megkérdezték őt a dolog felől. Mi volt, ami miatt meg kell nekik még kérdezni Jézust? Mit éreztek most még csak a történetet, hogyha próbáljuk egy picit elemezni, ha megérteni. Mire kellett itt rákérdezni?
Másik evangéliumban azt
olvasom. Bibliát világon magyarázunk, nagyon jó.
Hogyha ilyen a férfi babra az asszonynál, akkor nem jön megházasodni.
Ezt kik mondták?
A tanítványok. Amiről úgy tűnik, hogy nincs át megelégedni.
Igen.
Talán ilyesmi van, hát azért, hogy már eddig nem így gondoltuk.
Igen, ugye így könnyebb sértődik, mert ez nagyon jó, tehát ez az egyik nagyon pozitív lehetőség a magyarázatban. De hogyha Jézusnak a másik, tehát az itteni válaszát vesszük az ő rákérdezésük után, akkor mit sejthetünk a tanítvány kérdésében? Mert Jézus ugye tehát a férj meg a feleség részéről is egyáltalán kizárja azt, hogy elbocsátani. Ugye? A 11 meg a 12. versen. Izraelben volt szokás az, hogy a férj bocsátott el a feleségét, a római szokás, meg vagy a görögöknél meg fordítva volt, hogy sokszor a nagyasszonyok bocsátották el a férjüket általában. Izraelben szinte elképzelhetetlenek volna, hogy egy feleség elbocsátja a férjét, hát az hogy néz ki. Szóval akkor tehát mit érett, tehát mire kérdezhetek rá a tanítványok, még hogyha Jézus ezt a két választ adja? Most Madi, amit mondott, az is jó.
Nem mondást kérdeztek a Mózes.
Aha.
Meg a
Jézus. Igen, ez a másik, ami az fontos, hogy ellentmondás. És azért ugye, az a nehéz, hogy most itt az igéről van szó, hogy mit mond az írás, a Szentírás mit mond. És ugye Mózes nyilvánvalóan engedélyt ad, akkor Jézus miért mondja, hogy mégse jó.
Azért azt mondom, hogy mit kell jönni. Hát azt mondom, hogyha valami nem tetszik benne, akkor elbocsátott, és ez volt a kérdéltelmeztet.
Jó, de most persze az értelmed is jogosnak tűnhet, de most itt arról van szó, hogy hát, ha Mózes megengedi az elbocsátást, akkor Jézus miért mondja, hogy ne. És azért ebbe szeretnék belekapaszkodni, mert nem szokott ez esetleg a mi kérdésünk is lenni, hogy most akkor, ha ott van az igében ez, akkor most ezt az igét akkor hogy is értsem? Most akkor mit szabad, mit nem szabad? Hát, mert találunk lehetőségeket egyik igehelyben erre, másikban arra, néha a kettő kizárja egymást, de hát én, nekem most ezt mondta az Úr, és most én ezt csinálom. Nem tudom, nézzétek ezt, hogy etikai kérdés egy szituációkban, hogy most az egyik ige az megenged valamit, a másik ige kevésbé, akkor hallok arra, hogy a kevésbé megengedőt nézze, vagy a megengedőt. Tehát, hogy a Szentírásban vannak olyan dolgok, amik néha úgy tűnik, hogy most ha igaz az egyik, akkor a másik, hogy igaz.
Akkor azt mondja, hogy jobban vizsgáljuk, mert nem az egyiket, mert a másikat, most ennek le kell olvasni, hogy a kimondásnak ide van.
Így van, hát majd ezt, na.
Én pont erre kapcsolatban igazából, hogy a Mózes, és amikor azt mondja, hogy a Mózes megengedi, hogy elmenjen, az csak akkor engedi meg, amikor, ha netán parázásnak a
körbe. És hol van?
De én úgy emlékszem, hogy akkor...
Hát most csak az igével tudsz meggyőzni. Ez fontos.
Nem értem, de
Mózes 5. könyve. Károlyban van, de még nem jegyzet van.
24.
Igen. Mózes 5. könyve, 24. rész. Na, mi is van ott? Nézzük meg. Mózes 5. könyve. Egyébként jelzem nektek, hogy a farizeusok a 100%-ig, hogy ezt az ígért tudták, mert ők betéve tudták a Bibliát. Tehát ők nagyon jól tudták, hogy mi az Úr szövetségtanítása. Na, mi van ott? Felolvasod? Valaki?
Felolvasom.
Oké.
Ha valaki feleségül vesz egy lány, s férje lesz annak, mert később nem találja kedvére valónak, mert valami ellenszenvesen talál benne, akkor írja a vállólevelet, adja azt az asszony kezébe, és úgy küldje el a házából.
Mert tovább is.
Ha az elmegy a házából, és egy másik emberhez megy feleségül, a másik férj is megjön, vállólevelet ír neki.
Tehát most a másik férj ad vállólevelet.
És elküldi a házából, vagy ha meghal a másik férj, akkor feleségük, aki feleségül vett, akkor nem lehet újra feleségül az első férje, aki elküldte őt. Hát az ő számára tisztántalannal vált az asszony. Utálatos dolog az ilyen az Úr előtt. Ne kövessen ilyen vétket azon a földön, amelyet Isten az Úr ad neked örökségül.
Tehát ugye, hogy tehát vagy másodtól is elbocsátják szegény asszony, vagy ha meghal a második férje, akkor az első nem lehet, hogy utálatos az Úr előtt. Ugye ez már önmagában bonyolult. De itt tényleg itt van az igében, hogy hát Mózes megengedte. A Máténál a történet úgy van leírva a Máté 19-ben, hogy mielőtt még Jézus ezt a kérdést tette föl, hogy mit parancsolt nektek Mózes, előttem azt mondta még el, hogy kezdettől fogva mi volt a jellemző. Még ezt is szeretném felolvasni. Ez mind fontos ahhoz, hogy majd értsük ezt az ige szakaszt. Tehát Máté 19-ben fölteszik a kérdést a farizeusok, és azt mondja Jézus, 4. vers, ő pedig felelvén mondta, nem olvastátok, hogy a teremtő kezdettől fogva férfivá és asszonyjá teremtette őket? És ezt mondta, annak okáját elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleséged, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy többé nem kettő, hanem egy test. Amit azért az Isten egybe szerkesztett, ember el ne válassza. Azt mondták neki, miért rendelte tehát Mózes, hogy vállólevelet kell adni, és újjá bocsátani az asszonyt. És ott utána a folytatásban hasonlóan Márknál, jó? Tehát Márk, érdekes mondom, Márk evangélista, Isten lelkétől vezetve, nem tartotta fontosnak azt lejegyezni, ami a Márténál ott van. Hogy először a teremtése utal Jézus a kezdeti állapotokra, és utána jön majd a Mózes, hanem Márk azt jegyzi le, hogy Jézus úgy teszi fel a kérdést, hogy mit mondott Mózes. Tehát Márknál Jézus válaszában az a kérdés, hogy na mit ír az írás? Mert azt kérdezték meg, hogy szabad-e a férjnek a feleséget elbocsátani. Kísértették őt. Mit parancsolt nektek Mózes? Tehát ez azt is lehet, úgy is lehet mondani, hogy mit ír az írás? Mit ír az írás? Mikor ezt a szót halljátok, hogy mit parancsolt nektek Mózes, akkor a Szentírásnak melyik szakasza jut eszetekbe? Például farizósok vagytok. Mit parancsolt nektek Mózes?
10
parancsolat?
Mózes 5 könyve legalább.
Legalább a Mózes 5 könyve. Tehát legalább a Mózes 5 könyve. Ez nagyon fontos. És a Mózes 5 könyve nem csak a 10 parancsolat van, hanem benne van a Mózes 5. könyve, a 24. része, első verse, meg a következő, és benne van a... Mi még?
Első könyv.
Az első könyv is benne van. Ugye az a nehéz, hogy Mózes első könyvében nem annyira parancsolatok vannak, hanem inkább kijelentett igazságok. De ha farizeusként hallom ezt, hogy mit parancsolt nektek Mózes, akkor abban nyugodtan beleférhetne az is, hogy akkor Mózes 5 könyve. A Tóra, a törvény, a parancsolat. De a farizeusoknak a válaszából az derül, hogy ők egyből arra asszociáltak, amit ugye konkrét mózesi parancsként kell érteni, konkrét mózesi parancsként, de jelzem nektek, hogy nekem már az is beszédes, hogy ők nem gondoltak egyből a teremtés történetre. Pedig azt is Mózes érte le. És gondoltak volna. Mert amit parancsol nektek Mózesbe, belefér az a gondolat is, hogy a Mózes öt könyve, ami le van írva, az mind Mózes által leírt igazság. Úgyhogy én már ebben is egy kicsit szeretnék belekapaszkodni a farizeusok problémájába, ami valami hibá. Tehát a mai ige szakaszunk a házasságról beszél, illetve Jézusnak a házasságról való gondolatai, tanítása, illetve a gyerekekhez fűződő viszonya az Úr Jézusnak. És akkor ugye, ami fontos, hogy a farizeusok kérdése már kísérteni akarja Jézus, tehát ez már eleve bűnös szándék, tehát nem őszinte szívvel, hanem bűnös szándékkal kérdeznek, attól még Jézus egyébként válaszol. A másik, hogy amivel rákérdeznek, az azt mutatja, hogy már nem a teremtésben adott tökéletes állapotok között vagyunk. Ők se voltak, mi se. Tehát a bűneset utáni állapotokkal kapcsolatban kérdeznek rá, a házassággal kapcsolatban egy igazságra. Ez most nagyon fontos. Tehát nem a teremtés, hanem a bűneset utáni állapotokra nézve kérdeznek rá egy bibliai igazságra Jézusnál. No, mit mondasz Jézus? Mellékes, persze, hogy kísérteni is akarták. Szabad-e a férjnek feleségét elbocsátani? Jézus mit parancsolt nektek Mózes? Visszakérdez. És azok idézik a... Hát nem a Szentírásnál azt, mert Mózes megengedte, hogy vállólevelet írjunk és elváljunk. És ez egy teljesen igaz volt, mert a Szentírásban ott van ez, hogy Mózes megengedte. Tehát akkor mehetünk haza, mert meg van engedve, akkor nyugodtan váljunk el. Ugye ez lehetne a folytatás. De Jézus nem hagyja annyiba, meg ő, tehát nem ők akarták, nem ők akarták választani, hogy Jézus kísérteni akarnak, tehát ők várták a választ, csak most a helyzetet próbál elvitatkozni. És Mózes megengedte, hogy elváljunk. És Jézus felelvén, így van akárban, Jézus felelvén mondta nekik, a ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsolatot. Na és itt vagyunk most már akkor lényegnél. Azt mondja Jézus, hogy ami le van írva Mózes parancsolatában, az a ti szívetek keménysége miatt van leírva. Tehát ha fölteszem azt a kérdést, hogy szabad-e elválni, szeretnék a Szentírásban olyan igehelyet keresni, amiben lehetőségem van elválni a feleségemtől, Izraelbe csak a feleségtől, vagy a féljet elbocsátani a másik oldalon. Ha már ez a kérdés elhangzik, és azt mondja, és ilyen kérdésre keresik a választ, vigyázz ember, mert akkor lelepleződsz, hogy te már lehet, hogy kemény szívű vagy. Kemény szívvel, kemény szívű emberként olvasni a Bibliát, keresni a Bibliában igéket valamire. A farizeusok kemény szívűségét jelzi az is, hogy kísérteni akarják az Isten fiát. Tehát Jézus nem a kérdésre válaszol elsősorban, hanem a kemény szívűségét akarja lelepleződni a farizeusoknak. Ha a kemény szívűséget vesztük a Bibliában, akkor hogy írnátok le, hogy mikor lesz valaki kemény szívűvé a Szentírás szerint? Utána már látszívből lesz szó, csak most mi a keménység? Mikor lesz kemény a szív? Itt a farizeusok Isten népe tagjai, tehát ez most nem ad istentelnekről szólt, hanem rólunk szól, akik hívő vagyunk, Isten népe. Mikor lesz valakinek kemény a szíve?
Nincs benne szeretet.
Ha nincs benne,
szeretet.
Ki iránt?
Isten meg a
fele barát. Hogyha házas, ha házas, akkor feleség vagy férje iránt, nincs benne szeretet.
Ugye elsőre van egy több példa,
igen.
Mint az ember.
Aki?
Még mint az út példa esetnek, hogy aki nyelmat, az iklás talajra hullott, akkor meghelyetteszik itt azon a örömmel fogadják, de nem gyökerezik meg bennük, ezért csak ideig való. És a nyomorúságot vagy üldözést kell szenvednünk az igények, azonnal eltelődődnek.
Tehát akkor az a kemény szív, amelyik
húl...
Nem is, a kemény szív nem is húl bele a mag.
De az iklás talaj.
Igen, de a kemény szív.
Ja,
az útfél. Na bocsánat, ott egy fiatalom sírtán. Igen. Útfél, azt nézd meg, az a kemény.
Sziklás
az...
Nem,
csak az útfél az így jobb. Nem, a sziklás talajnál még ki is kell valami, de az útfélnél mi van?
Ugyanilyen oda, hol az ige, de amikor meghallják, azonnal jön a sátán, és kérje, hogy a beléig vetett.
Igen. Tehát az útfélre valónál bele se hull a mag, a sziklákra azért vártam, hogy az útfélnél bele se hull a mag, hanem ott marad, a sziklásnál még belehull, csak nincsen mélyen, mert kemény sziklás. De az eredmény ugyanaz, hogy igazából nincs gyümölcs. Tehát amikor valaki hallja az igét, olvassa, hallja, de semmi gyümölcs nincs benne. Tehát hiába való, mert nem azért, az igen nem azért szó, hogy halljam és két pont. A házasságra nézve ez egy kicsit úgy mondanám, hogy amikor házas, mert vannak között házasok is, tehát aki házas ember, de közben nem éli a házasságban a szeretetet. Tehát nem él meg semmit abból, ami a házasságra vonatkozik a Szentírás tanításából. Semmit nem él meg. Nem is érdekli az, hogy Isten mit mond. És egy idő után egyre keményebb lesz a szív. Vagy ha mond az Úr valamit, de ettől nem azt teszed, az is megkeményíti a szívet. Hogy tudom, hogy mit akar az Úr, tudom, mit mond, de én nem azt akarom csinálni, nekem megvan a magam elgondolásaim. Én tudom, hogy kell megoldani a dolgokat. Tehát vagy az van, hogy soha nem is engedelmeskedtem, vagy pedig valamiben nem engedelmeskedem, és egyre inkább ellenállok az Úr szavának. Ez a kemény szívűség. És Jézus azt mondta, hogy a Mózes 5. és 24. része, amit itt idézhettek, az azért lett leírva, hogy leleplezze, hogy ilyen a szívetek. Családabb a szív mindennél, mondja Jeremiás is az igében. Csak az a nehéz, hogy a farizeusok már kérdezésükkel is leleplezték a kemény szívűségüket. Tehát van, amikor egy hívő ember már a kérdésével is, a Bibliára vonatkozó, vagy a Bibliából való kérdésével is a kemény szívűségét leplezi le. És akkor adhat százféle választ a Bibliából, nem fog semmit használni, mert már kemény szívűen kérdezett. És ez a kérdés, hogy szabad-e elválni, vagy szabad-e elbocsátani a feleségét? Ugye ez egy kicsit keményebb, mert ez a lányokra nézve még megalázó. Tehát egy férfi, szabad-e elbocsátom a feleségemet? Ugye azt hallottuk itt, hogy ott a Mózes könyvében ott van, hogy van valami kivétel. És mi volt az a lehetőség? Mit olvastam? Nem találja kedvére valónak. Itt nem a paráznaság szó szerepel. Tehát nem ez van, hogy a paráználkodik, házasságok van, nem találja kedvére valónak. És ugye Jézus idében tényleg a nagy farizeusi iskolák aztán mentek ördemelő vitákba, hogy mit is jelent. Szóval mi az állapot, amit így lehet értelmezni. És én még sokan étől hallottam, mikor beszélt meg Kálmásitól konfira felkészülve, hogy ez tényleg így volt, hogy valaki úgy magyarázta, hogy hát ha nem jó főz, én meg éppen alsamat nagyon szeretem félként, akkor elbocsáthatom, mert hát nem talán kedvére van, kedvére van, mert nem jó főz a lány. Az adja a feloldását ennek a lehetőségnek, hogy abban az időben nem a fiatalok keresték a párjukat, illetve nem a fiú keresték a lányokat, hanem a szülők keresték a gyerekeiknek a párokat. Tehát ott a szülők döntöttek. Most a szülőjén hoztak egy rossz döntést, én élek, és akkor én éljek ilyen negatívan, tehát elbocsáthatom. És hát benne van az igében is, hogy ha nem talán kedvelem valónak, hát nem tud főzni, akkor elbocsátom. Voltak különfelelős iskolák, akik azért ilyen liberálisan nem értelmezték a dolgot, hanem azért nem akármilyen bűnt, ha elkövet, akkor na, akkor el szabad bocsátani. De ugye érzitek, hogy ha már ezen megy a gondolkodás, hogy lehetne megfelelnem annak a lehetőségnek, hogy elbocsáthassam. Ez már jelző, hogy itt valami nagyon is rendben a házasságban. Tehát hogy lehet egy férj ilyen, hogy már azt keresse a Bibliában is, hogy hogyan tudnám megoldani, hogy megszabaduljak ettől a feleségemtől. Érzitek a súlyát ennek a gondolkodásnak, és ezt letlezi le az Úr Jézus. Mert régen rossz, ha már egy férj ide jutott. Hogy azt nézi, hogy miért nem találom kedvelne valónak a feleségemet. A 24. rész 5. versét kérem, hogy lányok mindenképp jegyezzétek meg, mert számon lehet kérni majd a férjeiteken. Tehát figyeljetek, csak az első 4 verset olvastattam föl. A 5. versben van valami, figyeljetek. Károli szerint jobb, ha olvasom, mert akkor jobban, lányok jobban járnak. Károli, figyeljetek, mit mond. Hogyha valaki újonnan vesz feleséget, ne menjen hadba, ne vessenek rá semmiféle terhet, egy esztendeig szabad legyen a házában, és vidámítsa a feleségét, akit elvett. Károli, vagy az úrfélytárs mit is mond itt, hogy mit csináljon?
Örüljön.
Örüljön.
Feleségével.
Feleségével, akit elvett. Hát az örüljön az kölcsönös feladat, hogy örüljenek együtt. Tehát ott a feleségnek is része van. De a Károli azt a jelentést hozza, amit én jobban szeretek, mert kiszúr a férfiekkel. A Károli, tehát mind a két jelentés megáll. Itt a férj kapja a nagyobb szerepet. Azt mondja, egy évig az a feladatod, hogy vidámítsd a feleségedet. Tehát te boldoggá. Tehát, hogy a feleséged érezze azt, hogy te a helyeden vagy, és egyre boldogabb. És egy évig csak ez legyen a legfő feladata a férjnek. És emlékeztek, hogy Izrael fiai sokszor voltak óriási tulajdonnal szemben hadban. De akkor is haza kell küldeni azokat, akik friss házasok voltak. Még nem lehetett rá társadalmi terhet tenni. Most, ha az a feladata, tehát ez is benne van a Mózes parancsolatában. Most ezt megint elmondom újra. Az a feladata a férjnek, hogy vidámítsa a feleségét legalább egy évig. És a férj azon kezd el morfondírozni, hogy tudnék megszabadulni ettől az asszonytól, hogy nem jó főz. Mert hogy viselkedik, hogy szól vissza. És ugye akik már köztetik feleségek, azok ugye tudjátok, hogy hát az asszony bármikor elszúhatják az ebédet, bármikor negatívan viselkednek, ami a férjnek nagyon bántó. És akkor egyből azon kezdve gondolkodni férjként, hogy hogyan tudnék megszabadulni. Tehát valami borzasztó nagy baj van már ilyenkor. Tehát amikor Jézus megjött a szívetek keménysége, akkor azt akart elmondani, hogy ha egy férfi, egy férj válni akar, akkor az azt jelzi, hogy kemény szívű férj. Kemény szívű férj. Nem a feleség, a férj. A tanítványok kérdése miatt mondja azt Jézus utána, hogy hát a feleség is vétkezhet. Tehát ő is elbocsáthatja a férjét. De mondom, hogy Izraelben, szerintem én nem tudom, hogy ez megtörtént egyáltalán Izraelben. Mondta, férjek bocsátották el a feleséget, az asszonyok voltak kitéve egy csomó szenvedésnek emiatt. De ugye a pogányságú megtért hívők emberek között lehetett egy ilyen kísértés is, hogy a nagy úgy asszony, a nagyasszony elbocsátja a férjét, ha nem tetszik. Mikor Ádám vétkezett az Úr ellen, még nem is volt olyan kemény a szíve, hiszen csak egy bűnt követett el, evett ő is a fáról. Mi a legelső, amit Ádám csinál? Elbújik? Kitől? Ez? Tehát az Úrtól elbújik? Tehát ez azt mutatja, hogy nem kell neki az Úr szava sem, meg az Úr jelenléte. És hogy érez Éva iránt? Ádám.
Őt
hibáztatja. Őt hibáztatja.
Elbújik.
Tessék?
Elbújik
itt is, mit? Tehát én. De amikor az a kérdés, hogy miért ettél a fáról, az asszony, akit te adtál mellé, és nem ő. Tehát Évát hibáztatja. Házasságban a férj nincs a helyén. Nem azt mondja, hogy vétkeztem, Uram, bocsáss meg. Nem azt, hogy a feleségem, igen, a feleségem vett, de hát én vagyok a férje. Nem figyelmeztettem, vagy nem mondtam, hogy ne haragudj, nem vehetek. Tehát nem volt a helyén Ádám. Abszolút nem volt a helyén. És Éva, tehát úgy menti magát, hogy Évát hibáztatja. Miért figyeltek, hogy a házasságban a feleség nincs a helyén. Most még azért beszélek így, mert most elméletben beszélünk. Tehát nincs a helyén. Vétkezik a feleségem. Még hadd mondjam, hogy durva, nagyon durvát mondjam. Házasságtörés követel. A feleségem összeállt a valamelyik munkatársával. Miért következett ez be? Azért, mert ő olyan nagy bűnös? Lehet, hogy a férj nem volt a helyén. Lehet, hogy az egy év alatt sehol nem volt. És nem volt mellette. Nem szerette őt úgy. Nem vidámította. Miért van az, amikor egy feleség elköveti a házasságtörés nagyon súlyos bűnét is akár a férjelnek. Szeretném azt mondani, hogy ez a történet nekem mindig azt emeli ki, hogy ha házasságról van szó, az Úr előtti felelősséggel a férj és a feleség egyenrangú helyzetben van, de a férjé mégis a nagyobb felelősség. Mert ő a férj. És itt férfiak kérdezik, hogy szabad-e elbocsátani a feleségemet? Úgyhogy olyan szép ebben a történetben, hogy természetesen az Úr Jézus az igére hivatkozik, hogy na nézzük meg, hogy mit parancsolt Mózes. Tehát nézzük meg, hogy mit mond az ige. És akkor ezt hittem fel magának a jegyzetemben, hogy Jézus a kérdésével mit parancsolt Mózes, és elmondják a választ, de utána Jézus folytatja, hogy szívetek keménysége miatt parancsolta ezt Mózes, majd aztán hozzáteszi, de a teremtés kezdete óta férfivá is művé, tehát, de, és Máténál ezzel indul a történet, hogy már kezdettől fogva nem lehetett elválni, nem volt válás, tehát teremtési időszakot nézzük már az a kiinduló pont, nem a bűneset utáni állapot, de itt is erre utal. Azt mondja Jézus, hogy az a baj, hogy a ti kérdésetek úgy tűnik, mintha biblikus lenne, biblikus kérdés, de mégsem biblikus kérdés. Bibliából vett kérdés, de nem biblikus. Ma a Biblia, és Madi ezt nagyon jól csinálta, a Biblia nem csak egy-egy szakaszában igaz, hanem a Bibliát mindig úgy kell olvasni, hogy ez az egy-egy szakasz is mit jelent nekem, vagy Isten mit akart abban a bibliai versben elmondani az egész írás fényében. Mert Isten nem csak egy-egy bibliai verset adott nekünk, hanem az egész írást adta. A reformációban is a reformátorok azt mondták, hogy szóla szkriptúra és tóta szkriptúra. Egyedül az írás és a teljes írás. Soha nem szabad kijátszani a szent írást egymással szemben. Ha valami elmondásosnak tűnik, akkor alázza meg magam és mondja, hogy Uram, ezt nem értem, ellentmondás, ha azt mondtad ott, akkor ott miért engedett meg ezt? Uram, könyörülj rajta, mert nem értem, és én nem szeretnék elmenteni semmit, tehát szeretném megérteni. Hogy akkor Mózes miért engedte meg a vállólevelet, és akkor lehet, hogy megértem, hogy azért, hogy és jöjjek majd, hogy milyen kemény szívem. Nem azért, hogy elválni akarjak én mindig. Tehát a teljes írásra utal az Úr Jézus, és azt hangsúlyozza, hogy ha elválásról van szó, a hívő emberek között, tehát hívő házaspárok is válnak sajnos. Ha fölve az, hogy nem lenne jobb inkább elválni, hát az ige is megengedi, még az egyház is megengedi, mondjuk elég nehéz procedúra folytán, de megengedi, nem lenne jobb elválni, hát ha idáig jutottunk. És nem tudom, ismertek önöket, akiknél lehet, hogy ti is így gondoltátok, hogy már annyira veszekednek, annyira tönkrement állasságuk, hogy ki legyobb önök jelvál, most miért szenvednek egymás mellett? Jézus meg azt mondja, hogy mit mondjuk, és akit most megint kérdezni szeretnél. Most a mózesi parancsolatot a helyére teszi, hogy igen, az fontos, de az nem azért van, hogy elválasz, hanem hogy ismerd meg a szívedet. És ha megismered a szívedet, akkor megláthatod, hogy ettől a szívtől is meg tudott az Úr szabadítani, és utána Jézus tovább vezeti, hogy de nézzük meg, hogy mi volt kezdetben, és mit hangsúlyoz Jézus a teremtés történetben adott isteni parancsolattal kapcsolatban. Most a parancsolatot erre mondom, hogy parancsolat. Mit húzott Jézus alá a teremtés történetre utalva? Amit Isten egyleszerkesztett, ember el ne válassza. Valamelyikötök emlékszik, hogy ez hol van a teremtés történetben? Hogy amit Isten egybe szerkesztett, ember el ne válaszol, hogy ez hol szerepel a első két részben, ugye a bűneset a harmadik rész. Melyik vers a második részben segített? Melyik vers a másik részben, hogy amit Isten egybe szerkesztett, ember el ne válaszol? Aki bibliusfalával jártak, azoknak illik tudni a választ azonnal. Igen. Magi hálásul neki tudni kell. Tehát ez nincs benne a mózesi ikében. És mégis jól mondtál nagyon. Tehát figyeljetek, Jézus idézi a mózesi ikét, annak oké, te adja a férfi apját, anyját, lesznek ketten egy testé. Ugye Mózesnél az is szerepel, hogy ragaszkodik feleségéhez. Vannak olyan kéziratok a görögben, itt a görög világban benne van, hogy ahol szerepel ez is. Szóval a lényeg, hogy amit tehát, hogy annak oké, elhagyja a férfi apját, anyját, és lesznek ketten egy testé, és Jézus ezt teszi hozzá még, kiegészít, de amit, tehát nem kettő, hanem egy test, ez is már kiegészítése Jézusnak, meg ez is, hogy amit az Isten egybe szerkesztett, ember el ne válassza. Tehát a hangsúlyt Jézus arra teszi, hogy a mózesi ige azt akarja aláhúzni, akkor, amikor válással kapcsolatban kérdeztek, hogy nem kettő, hanem egy test, és egyet lehetetlen elválasztani magától, igaz? Tehát ha valami nem kettő, hanem egy, akkor azt nem lehet elválasztani, mert kettőt el lehet, de egyet nem. Tehát ami egy, azt nem lehet elválasztani, ráadásul ezt az egészet az Isten tette egyé. Már csak ezért sem lehet. Tehát kétszer sem nem lehet elválasztani. Mert egy, és Isten szerkesztette egybe. És ha már voltatok olyan esküvőn, amit én tartottam, ott el szoktam mondani, ha úgy adódik, hogy ez a kifejezés, hogy amit Isten egybe szerkesztett, egy ilyen kifejezés az ősi nyelven, hogy amit Isten egy igába helyezett. Egy olyan igára gondoltok, aminek két nyakrésze van. Amit ugye a ökrökre rátesznek, és akkor két ökör húzza a terhet, vagy húzza a földet, mit csinálni szokták? Szántani. Húzza az ekét. Tehát amit Isten egy igába helyezett, azt ember ne válaszza szét. Most az a kérdés, mert vannak köztetek olyanok is, mint én, akik még nem vagyunk házasok, még szabadok vagyunk ettől az ajándéktól. Akkor nekünk most miért fontos egy ifjén? Tehát ifjén miért kell ezzel foglalkodni ezzel az igével? Mit akar ez az ige nekünk mondani?
Hát egyrészt felelősebb vagy tőle különbözőknek.
Ez az egyik, így van.
Ez jó felkészülés.
Mire?
Házasságnak.
De ez az igen most budekés.
De ez az, hogy...
Mire? Ez az igen miről szól?
A vállásról beszél, de a házasságról is ugyanúgy beszél.
Most
a,
tehát mire készülj be akkor föl? Pont emiatt kérdeztem még én is. Most egy fiatal, aki még nem házas, még házasság előtt van, most mire készüljön föl? Ez az egyik, hogy... Tehát legyek engedelmes az Úrnak most is, a házasság előtt is. Na, most nem gyakorlom be az engedelmességemet, sokkal nehezebb lesz, hogyha a lányoknak nehezebb, mert a lányoknak azt mondja az ige, hogy ti azt mondjuk, úgy engedelmeskedjetek a férjeteknek, mint az Úrnak. Efézus 5. Mondjátok kell, hogy bevállalja a feleség azt, hogy úgy engedelmeskedik egy másik embernek, mint az Úrnak, hívőként, hívő lányként. Ez nem kis kérdés. Persze a férjnek sincsen könnyű dolga, mert nekem úgy kell szeretni, mint Jézus szeretett, az még nehezebb szerintem. De csak jelzem nektek, hogy... És ugye, ha lányként nem szokom meg az Úrnak való engedelmességet, most szegény férjem majd hogy fog érezni, hogyha neki sem tudok engedelmeskedni szívből? Különösen a kritikus helyzetekben, amikor olyat kér a férjem, ami nem olyan könnyű engedelmeskedni neki éppen. De ez csak az egyik gondolat lehetőség. Mi van még? Mit akar még ez a történet nekünk erősíteni? Én írtam fel magamnak, csak én kíváncsi vagyok inkább, hogy így gondoltam.
Nem tudom, hogy olyan régen vált nagyon hangsúlyossal az egész kérdés kapcsolatban, hogy a házasságnak alapvetően a legfontosabb célja az, hogy kiáltalálja Krisztus és az egyház
kapcsolatban.
És ebből a szempontból most örökeim gondolkodom, elég lényegesebb dolog, amiért azt mondom, hogy nem szabad elválni ahhoz, hogy előtt a Istenben lenne belőle, mert Jézus nem válik, és nem tudja elválni.
Tehát Jézus nem bocsátja el az övét, akkor se, hogyha lefért ebbe házasságtól, hanem ott a bűnbocsánat és a szabadulás lehetőség. Ez nagyon fontos, amit itt hallottunk. Itt te nagyon kardoskodtál, hogy nem csak a vállásról szól, hát, most mi alapján merted tenni?
Mert elmondja, hogy ő mit gondol a házasságról.
Így van. Ezért kellett megkérdeznem, hogy hol olvassuk a Mózes könyvében azt, hogy amit az Isten egybe szerkesztett. Mert Jézus idézhette volna csak a Mózes, tehát a teremtés történeti ígét, de érdekes, hogy nem ez. Tehát nem csak ezt tette, hanem hozzá akar tenni valamit. Tehát hagyd mondjam úgy, hogy most hagyd mondjam így, hogy ha nincs bűnesebb, akkor nem kell külön kiemelni, hogy akkor nem kettő, hanem egy, meg amit Isten egybe szerkesztett, mert benne van a teremtés történetben, csak bejött a bűnesek. És a bűnesek miatt az ember kemény szívűsége miatt ki kell emelni, hogy akkor mit is jelent az a teremtés történetben ége szakasz. Mit is akar aláhúzni, amit tudjon a házas, vagy a házasságra készülő. Tehát akkor nekünk, akik még előtte vagyunk, mit akar ez az ige bátorítólag mondani?
Tudjuk, hogy
mire
szakadottunk,
hogy
mire
változtunk. Igen? És mire? Most ez a téma azért kell beszélgetni sajnos. Mire vállalkozik egy lány például, vagy egy fiú? Én akkor úgy egyszerűsíteném le, hogy én már csak a bűneset utáni állapotok között tudok házasságot kötni bárkivel is. Ez a kiindulás. Nem teremtési állapotok vannak. A házasság teremtésben kapott ajándék, de már a bűneset utáni állapotok között kell megélni. Itt viszont sajnos a társam se tökéletes, még én sem. Tehát ha én házassággal lépek valakivel, tudnom kell, hogy ilyen állapotok között kell. Tehát szükség van arra, amit hallottunk. Régen rossz a kemény a szívem. Tehát ha a kemény szívben Isten nem tud munkálkodni, mert kemény. Képes lenne rá, csak akkor ahhoz először kicsit meg kell törni. De hogyha a szívem nyitott az Úr számára, megnyitott a társ felé, akkor még a kísértések, vagy a bűn után is tisztulhat sok minden. Most itt képzeljétek el, hogyha egy hívő ember, akár fiú, akár lány, mer összeházasodni nem hívővel. Az nagyon-nagyon ciki. Gondoljátok, hogy egy kritikus helyzet van, akkor a nem hívőnek nem Isten a Jézus, tehát ott nincs az a támpont. A hívőnél igen, a nem hívőnél nincsen. Én egy kicsit ezt legjobb kérdésnek is érzem, amikor ez fölmerül. Még azért van, nekem még van gondolom, mi még, ami fontos?
Engem most ez szólított meg, hogy Isten szerkeszti egybe, hogy ő annyira mindenható, hogy tőle indul ki az egész, tehát. Hogyha tőle van, ha ő adja, ha ő szerkeszti egybe, akkor én mitől félek?
Ádám, hogy kapta meg Évát?
Hát nagyon személyesen. Teste szabottan.
Hallás közben.
Akkor a hívő fiúk jól teszik, hogyha inkább alszanak és nem keresik rá. A kedvét, majd az Úr úgy hozzon. De még mielőtt elaludt volna, valamit csinálni kell Ádámnak.
Nem tudom, hol szállítod.
Hol? Ki?
Nem.
Igen?
Nem.
Nem tudom. Mit mond az ige?
Hát ez, ezt olvastuk pénzt, csak azért mondjuk ilyen pár.
Isten kereste.
Isten kereste.
Nem Ádám kereste.
De az az izgalmas, hogy...
De ő mondta, hogy...
Mit mondod? Tehát 18. verstől 20. elolvasod, akkor ott vagyunk. Tehát az egész Isten, minden Isten indul ki. Akkor mondta az Úr. De hol van? 18 évestől mondja? Aha, persze.
Ez régi fordítás.
Az nem baj, annál jobb.
És mondta az Úr Isten.
Figyeljetek, és mondta az Úr Isten. Tehát nem Ádám mondja, amit mond, hanem és mondta az Úr Isten.
Nem jó az embernek egyedül lenni. Szerzett még segítőtársat, hozzáillőt. És formál fala az Úr Isten a földből mindenféle mezei vadat és mindenféle égi madarat, és elvívi az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat. Mert amely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak a neve. És nevet adta az ember minden madarnak, az ég madarainak és minden mezei vadnak. De az embernek hozzáidő segítőtársat nem talált vala.
Igen, és itt van, hogy Isten. Nem, nem. Ádámnak, nem az Ádámnak kell megtalálni, Ádámnak adott a feladat, hogy adjon nevet. Tehát az, hogy találni, az Úr akart az embernek társat találni. Most, hogy szépen jön a történet, ezért, hogy mondjam így nektek, ebbe belásta magam, engem izgatott mindig is, tehát a már meglevő teremtmények, tehát a teremtett dolgok, amik igen jók és ugye szépek, minden igen jó és szép. Már egy csomó jót alkottam. Nézzük meg, hogy az általam alkotott élőlények között van-e, aki az Ádámhoz hozzáélő társ. Ádám nevet ad, tehát valamilyen kapcsolatba kerül az állatokkal Ádám, ez is benne van, tehát megismerte őket, valamilyen ismerettség, de azt az Úr látja, hogy ezek között hiába teremtettem én őket, ők nem arra van, nem arra, úgy hagyom, hogy én most nem arra lettek teremtve, hogy Ádámnak hozzá egy társ legyen. Tehát az egész Úristentől indul, és úgy tűnik, hogy mintha itt az Úr most nem tudná, hogy az elefánt nem való Ádám mellé. Tehát az állat nem való. De ez mutatja az Úrnak az apolékos gondolkodását, hogy a már meglévő teremtett dolgok között van-e, de nincs. És akkor milyen? És? Olvasd, vagy nyugodt.
Bocsátott tehát az Úristen mély álmot az emberre.
Mély álmot, tehát nem csak úgy hipopaludja egy kicsit, hanem mély álmot.
És ez elaludik. Akkor kijön egyet annak oldalbordái közül, és hússal tölti be annak helyét. És alkotta az Úristen azt az oldalbordát?
Az alkotás úgy van a Héberben, hogy művésziesen megformálni, egy gyönyörű szoborra gondoljatok.
Azt az oldalbordát, amelyet kivett maga az emberből, asszonyja, és vívi az emberhez.
Tehát, hogy találkozott Ádám Évával? Hogy Isten vitte oda hozzá. És?
És mondta az ember, Ez már csontomból való csont és testemből való test. Ez az, hogy embernek neveztessék, mert emberből érintett.
Most, hogy annak okáját elhagyja a férfi.
Annak okáját elhagyja a férfi az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesz minket testét. Varának pedig mindketten mezítelenek az ember és az ő felesége, és nem szégyenlik maga.
Azért szép, mert ugye ez, tehát Jézusnak azt mondja, hogy kezdettől fogva nem így volt, a teremtés kezdete óta nem így volt, akkor érdemes megnézni, hogy akkor hogy is volt, nézzük meg. És hogy mondjam, nektek érdemes minden ilyenkor megnézni, mi volt a teremtés. Tehát, és azt láttuk, hogy mindent is te csinál. Ádámnak csak egy dolga volt, mi? Dehogy is. Előtte valamit csinálnia kellett Ádámnak. Tessék? Nem, az elnevezés előtt.
Nem.
Nem
volt jó.
Tehát egyrészt, hogy nem volt jó, tehát az állatok között nem volt jó, ez az egyik. Az Úr elaltatta, de mit csinál? Ádám valamit csinált. Oda vitte az Úr Évát, és akkor Ádám...
Felismeri.
Felismeri, igen. Tehát azt mondja, hogy igen, ő az. Tehát Ádám, amikor meglátta Évát, tehát meg kellett látni. Tehát oda vitte az Úr, és meglátta Évát, és akkor azt mondta, hogy csúcs, hát ő már nem olyan, mint az eddigiek voltak. Csontóba volt csont, az ókori héber nyelven, mai magyarra, 21. századi budapesti nyelven mondhatták meg is, hogy bombázó. Tehát fantasztikusan szép, és ráadásul nem csak hogy szép, hanem tehát kapcsolatban vagyok vele. Csontóba való csont, testnél való testtel, szövetségi kapcsolatban vagyunk. Ő nem egy idegen valaki, hanem valaki, akit az első látásra érzem és tudom, hogy személyes kapcsolatom van vele. És az annak oké, hogy a férfi apját, anyját, és a többi vers az jelzi, hogy igen, ez házassági személyes kapcsolat. Mert nagyon kedves barátság is lehet elvileg fiú meg lány között, de házasság csak ilyen módon lehet. És Jézus erre utal, és ezt akarja megerősíteni, hogy nézzük már meg először, hogy az egész házasság kérdés az honnan indul, kitől indul. És hogyha valami hiba van, nem tökéletes valami, akkor ne azt nézzük, hogy hogyan lehetne megoldani a bűneset utáni állapotok között, a bűneset utáni állapotokra vonatkozó igéket figyelve, hogy na hogy lehetne jól elbocsátani, hanem azt mondja, hogy nézzük meg először, és lehet, hogy helyre tud. Tehát ha Isten szerkesztette egybe, de valami ott megromlott, akkor nem az Isten szerkesztheti ismét egybe? Tehát Isten helyre tudja tenni. És tehát én hadd mondjam így most egyszer már, idő miatt is, hogy az a feladatunk, hogy házasság előtt is, házasság alatt is, meg házasság után is Istenre figyeljünk, hogy ő ad munkálkodjon, ő csinálja azt, amit ő akar csinálni, ami személyes életünkben, meg a házas életben is. Mindent Isten csinál, mivel ma prédikáltam, ezért emlékszem, hogy miről volt szó. Hát én ezt a igét is idehoznám be, hogy a hatalmas, mindenható teremtő Isten csinál és csinált valamit, és a házasságkötés pillanata ma hívő emberek névén szó, ezt megpecsétel, hogy igen, bennünket az Úr adott egybe, és innentől fogva egy életen át, az Úr által ajándékba kapott életet éljük, amit az Isten szerkesztett egybe. Egy életünk. És akik köztetek házasok, ismerem őket nagyjából, és ez megvalósul, és ez egy óriási titok. Efézus 5. rész mondja, és titok? Nagy titok ez. És kiábrázódik a Jézus és az egyház kapcsolata. Ez is egy külön ajándék. Tessék, Efézus 5:21 verstől kezdődően. Én nekem tehát ez az ige azt akarta megerősíteni, hogy a házasságról ne úgy kezdjük gondolkodni, és ez most már legyen az én részemű személyes üzenet, hogy mennyi válás van. Hívő emberek is elválnak, lelkészek is elválnak. Egy csomó lelkész, barátom, nálam fiatalabb lelkész, elvált a feleségétől. Minek megházasodni? Így ez van a világban. Ez van, tehát ilyen világban élünk. De ilyen világ volt az ókorban is. Lásd, Izrael népe életében. Tehát a világ most is ugyanaz. Ezért annál fontosabb, és Jézus helyezi hangsúlyt, hogy ne azt nézzük, hogy milyen a világ a bűneset óta, hanem arra nézzünk, hogy Isten mit adott már a teremtésnél is, és ezt még a bűneset sem tehette tönkre, és én, hogyha az Úré vagyok, élhetek-e így? Újra mondom, házasság előtt is, alatt is, meg utána is. Élhetek így, hogy a helyemben vagyok, és és az Úrnak életet. A 19. rész a Máté Magdalában ugye az annyira beszédes. Azt mondják a tanítványok Jézusnak, hát ha így van dolga a férfinak az asszonya, akkor nem jó megházasodni. A tanítványok, akik ott vannak Jézus mellett, és hallották a tanítását, és ők mondják ezt a mondatot, hogy akkor nem jó megházasodni. Tehát ha mindaz igaz, amit az Úr mondott, itt a bűneset utáni állapotokra vonatkozó megoldásokra nézve, meg bűnökre, akkor nem jó megházasodni, akkor inkább ne házasodjunk meg, és akkor megszabadunk egy csomó ilyen negatívunktól. A teremtésnek itt mondott, az Úr mondta, nem jó. Egyedül, tehát pont az elközép mondják annak, mint amit az Úr mondott. Tehát a tanítványok is úgy jók, nagyon ám. Csak itt, hála az Úrnak, már nincs ott, tehát kell foglalkozni. Csak jelzem nektek, hogy nem csak a farizeusok voltak kemény szívűek, hanem a tanítványok is, mikor tovább kérdeznek, előttnek egy ilyen pontra. Hogy akkor nem jó megházasodni. Szeretném azt mondani nektek, hogy a Márk evangélium leírásában sokkal, sokkal szigorúbb, amit az Úr Jézus a tanítványoknak adott válaszában mond el. Tehát ez nagyon szigorú. A Márkénál ott van az, hogy aki elbocsátja a feleségét, tehát hogy parágnaság okán kívül, tehát hogyha valaki, tehát a feleség házasság törést követel, akkor szabad elbocsátani. Máté 5-ben is szerepel ez. Tehát a Máté evangéliumában van egy ilyen kitétel, hogy nem szabad elválni, kivéve, hogyha házasság törést követel. Vannak olyan kéziratok a Máté evangéliumához is, ókori görög kéziratok, ahol nincs ez a kitétel, csak jelzem nektek. Ez most nem elmondás, még nem, hanem hogy most melyik az eredeti szövegen, annak az izgalmas kérdése, de az tény, hogy a jelenlegi görög Bibliában a kitétel szerepel, mint zárójelesen. Tehát mintha lenne mégis lehetőség arra, hogy mégiscsak el lehet válni. Új szövetségi tanítás szerint, úgy tűnik. De ha a Márkot nézzük, és a Márkényében Márkét, akkor ott vagy nincs.
Mondja. Az egész görög Bibliának alapvetően nagyon a szexualitás borzasztóan szorosan összefügg a házasság.
Igen.
Ószövetségben, hogyha összefeküdt a fiúk, bár egy út volt, hogy azok összeházasodnak, és ezzel...
Kivéve, hogyha a lány már eljegyzett lány volt, igen, akkor megölt
ő. Igen.
De most bocsánat, hát ha...
Jó,
a házasság törés kivégzéssel jár, hogyha...
Igen, hát. De hogyha egy...
Igen, akkor házasodtak, igen.
És én ebben a részben azt érzem, hogy arról van szó, hogy a házasság törés akkor, amikor ha férfi feleségi megcsalja a férfit, a férfi elbocsátja, akkor ő nem követ a házasság törés, mert a házasság törés már bekövetkezett.
Tehát... Jó, én most nem mondom, hogy... Én most azt akarom magyarázni, hogy... a Márk evangéliumában nincs ott ez a kitétel.
Csak azt mondod, hogy akkor szabad. És szerintem nem szabad.
Nem szabad elbocsánat. Nem. Nem azt mondom, hogy szabad elválni, hanem azt akarom hangsúlyozni, hogy Márk, a Márk evangélium alapján egyértelműen tiltja Isten az elválást. Nem szabad elválni. Nincs kitétel. Tehát azt mondja az ige, hogy keresd annak a módját, ha férj vagy, vagy feleség vagy, hogy hogyan lehet helyrehozni. Így. A Máténál, amikor van kitétel, így mondja, hogy parádnosság okán kívül. Tehát Máténál van egy kitétel, amire hivatkoznak, tehát Etika könyvben olvashattak is, hogy, és az egyházak is, az egyházi jog is erre a kitételre nézve mondja, hogy hát mivel ott van ez a kitétel, ezért hát végső esetben mégiscsak szabad el, tehát tényleg most, ez biztos, hogy így van, mégiscsak szabad elválni, de hagyd mondjam nektek, Márknál nincs kitétel. Azt akarjam sőzni, hogy ne bocsáss el, se a férje feleségét, se a feleség a férjét. Ne bocsáss el. Nem lehet, hogy a tanítványok azt mondták, ha így van a dolog a férjének, azt mondja, nem jó megházasodni. Mert ők is érezték, hogy hát akkor egy nagyon nagy terhet veszek a nyakamba, hogy esetleg a társam nem lesz majd engedelmes Istennek, meg nekem. És ezt mondtam már nektek is én, hogy amikor apu az alkohol rabja lett szegény, anyunak ezt kőkeményen meg kellett élni anyukámnak, hogy hűséges maradni a férjéhez. Nem volt házasságtörő, de az alkohol rabja volt hosszú időn keresztül. Jézus tehát azt húzza alá, hogy nézzek mindig az Úrra, és mindjárt majd átérek a gyerekekre az egyszerűbbet. Tehát azt mondja az Úr Jézus, hogy nézzetek arra a teremtő Úrra, gondoskodó Istenre, aki ajándékot adott, és amikor baj van, akkor is először nézek rá, hogy Uram, te hogy akarsz engem helyreállítani, először hagyáljak én a helyemre, és utána a társam is helyreállhat majd, lehet, hogy éppen rajtam keresztül. És ez így van. Tehát, hogy Isten kerüljön a helyére az életemben, meg a házasságomban is. Lehet, hogy a társam még nincs a helyén, lehet, hogy a társam még távol van tőlem, már nagyon elhidegültünk egymástól, de ha én a helyemben vagyok, ez áldássá lehet a társamnak, és megvan szentelve a hitetlen férj a feleségében, meg a hitetlen feleség a férjében. Mondja ez, igen. Ez az 1 Korintus 7. A megvan szentelve az 1 Korintus 7, 10-valamennyi. Nagyon fontos, igen, nekem. Ma a világban olvassatok majd házasságról szóló könyveket, nagyon megengedőek. És lehet mondani minden okot, hogy persze, amikor már veri a feleségét, vagy a férjét, amikor már élet veszi meg minden, akkor szabad elválni. Tehát, értitek? Tehát a bűneset rontásának a sokféle terhét hozzák a házasságról szóló könyvek is, amikor ezeket a kérdéseket tárgyalják, de az igében is azt mondja, hogy először is Isten kerüljön a helyére, amit Isten ide szerkesztett. Meg azt kerüljön a helyére, hogy amit én most csinálok, olyannak csinálom, ha el akarok válni tőle, akivel én egy vagyok. Tehát magam, tehát én magam ellen is teszek most akkor, mert mi egyek vagyunk, mert az Úr tett egyé. Gondoljátok el, hogy ha az Úr házasság ajándékát adja, akkor ő készíti, és ő hozza eléd, ez lánynak is igaz, mert ma már más formában vannak a házasság. Tehát ő hozza eléd, ő segít felismerni, ő segít elfogadni, és őt mindent Isten csinálnak. Tehát itt mindent Isten csinál. Nem a lány, nem a fiú, mindent Isten csinál. Mi csak eszközök vagyunk a mai kreditáció fényében. És én a gyerekekkel kapcsolatban eleve tényleg rövidebben szerettem volna ezt a kérdést tisztázni, mert ugye az Úr Jézus azt hangsúlyozza, hogy engedjétek a gyerekeket, mert ilyeneki az Isten országa. Azt mondja, hogy nem lesztek olyan, hogy egy kisgyerekek nem mehetek be az Isten országába. És most itt egyszerűen hangolni, hogy a gyermeki bizalom. A gyermeki bizalom az, amelyik abszolút függ a szülőtől. És nekem itt kapcsolódik a két történet össze. Hogy a házasságban is, ha házastársammal együtt abszolút Istentől függünk, akkor a helyünkre vagyunk a házasságban is. Akkor az egymással való szeretett kapcsolat is megvalósul. A gyermek olyan, aki függ a szüleitől. Nem tud semmit csinálni a szülei nélkül. Tehát a gyerek csak a szülőjével tud bármit is csinálni. A kisgyerek. És azt mondja Jézus, hogy ezt a totális bizalmat kell megélni annak, aki az Isten országába akar bejutni. Lelkérteni, ugye. Függés az Úrtól. Függés a mózesi parancsolattól. Függés a teremtés történet igazságaitól. Tehát függés az Úrtól. A másik, tehát, hogy és ki ez az Úr, és akkor itt van nekem a gyerekekhez kapcsolódó második üzenet, hogy ki az az Úr, akitől függjek, akiben bízzak. És megint a mai prédikáció központi témája is itt van. Mit csinál Jézus a gyerekekkel? A Károlyt olvasom, aztán ölébe vette őket, most az ölbe vette az vagy úgy, hogy ülés akkor ölbe veszi, vagy úgy, hogy áll és ölbe veszi. Lényeg, hogy ölébe vette. Az ölbe vétel az azt jelenti, hogy ha mondjuk ül, akkor itt vannak lábán, az ölében. Fontos a kéz mozdulat is mindjárt. Tehát ölébe vette őket, kezét rájuk vetvén megáldá őket. Azért vitték oda a szülők Jézushoz a gyerekeket, a kicsi gyerekeket. Miért? Hogy? Miért vitték a szülők Jézushoz?
Hogy
illesse meg őket. Mit jelent a magyarban az, hogy illesse meg őket? Érintse meg. Tehát azt mondja, hogy és ugye Jézus érintése betegeket megérintett, hogy a leprás is megérintett. Tehát az, hogy megérintse őket, az úgy is történhetett volna, hogy Jézus állt, és akkor így megérinti őket, és megáldalak. Tehát ennyi is lehet, hogy van az érintés. De Jézus mit csinál? Ő lébe veszi. kezét rájuk helyezi, tehát ha több gyerek volt, akkor gondolom mindegyikre, mindegyik nem kérte az ölében egyszerre. Tehát ráteszi a kezét, és mit csinál? Megáldja őket. Tehát mindegyik mozdulat fontos. Ölbe veszi, ennyire közel vagy hozzám, kisgyerek, kezemet ráteszem, és utána jön a szóban mondott áldás. És azt írtam fel magamnak, hogy gyerekek, a mindenható Isten csinálja ezt. Jézus a mindenható Isten, akiről most volt szó a teremtéstől tett kapcsán is. Tehát a hatalmas Isten, a szuverén Isten, aki olyan nagy, hogy aztán, ha megállnánk előtt, csak néznénk. És ennyire közel van a hatalmas, dicsőséges, teremtő, gondoskodó Isten, ennyire közel van hozzám, hogy úgy élhetem át, mintha ölébe venne, és ezt a szoros kapcsolatot akarja megerősíteni számunkra is. Azt mondja, ilyenek kell Isten országa, akik ennyire kicsik tudnak lenni, akár hány évesek is, hogy olyanok tudnak, mint a kisgyerek, aki ott ül az Úr Jézus ölében, és tapasztalhatom, hogy kezét rám teszi, és megáldja az életemet. Az, hogy kezét rátenni, ez az Ószövetségből egy csomó ige helyet eszembe jutatott, amit most nézse tudok felből természetesen, de majd kikeresedétek otthon, hogy életedbe, hogy kéz, vagy Isten keze, és akkor, vagy Isten jobbja. Hogy tele van az Ószövetség olyan bátorító igékkel, ahol arról van szó, hogy az isteni kéz mindenre képes. Hatalommal, szeretettel, védelemmel, kapcsolatban. És a gyerekek történetét én így szeretném elétek hozni. Természetesen, amelyikőtöknek vannak gyerekek, ez a történet így is bátorít a gyereknevelésre nézve, de most hagyd merre menjünk bele, az egy külön alkalmat is megér esetleg. Én inkább ezt szeretném azt életekre helyezni, hogy ennek az átélése. Most képzétek el, hogyha házas ember vagyok, és a társam tényleg úgy él, hogy már alig bírom. És ez nagyon az rettenetes érzés lehet. De akkor mire van szükségem? Éljem át először is azt, hogy mennyire közel van az Úr. Nagyon eltávolodott tőlem a társam. Totál egyedül vagyok, de akkor az Úr közelségét éljem át. Így szeretném összehozni még ezt a történetet a másikkal. Hogy ennyire közel van az Úr. És az ő áldása azt jelenti, hogy megoldást ad. Negatív mondat még a végéhez, hogy amikor nem akarnak helyreállni házaspárok, általában azért nem, mert nem akarnak az Úrnak engedelmeskedni, ez mindig így van. Nem az Úrnak akarnak engedni, hanem úrrá lett rajtuk a maguk érzése, ami önzés és szeretetlenség. Tehát nem hisznek az Úrban, nem hisznek az Úrban, nincs itt. Pozitív, az még fontosabb, hogy nekünk az Úrra való kapcsolat hit által ennyire egyszerű, ilyen gyermeki. És én lelkészként el tudom nektek mondani, hogy nem éri meg túlzottan eltalogizálni az Úrra való kapcsolatot, hanem ezt a gyermeki egyszerűséget szeretném is megélni. Hogy az Úr közelsége az ő szavában, az ő jelenlétében, az ő cselekedeteiben, és így a helyünkön lenni.